Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Üdvözlöm az Utópiában Peták Istvánt, a Genomate Health alapítóját és tudományos igazgatóját, és az OnCompass Medicine alapítóját. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Pár nappal ezelőtt hívtam fel telefonon, hogy a rákutatás legújabb eredményeiről kérdezzem, és mondta, hogy éppen akkor jött haza az Egyesült Államokból, ahol egy konferencián komoly kitüntetést kapott, idézek a leveléből, amit egyébként elküldött utána a beszélgetés után. A rákutató konferencián dr. Peták Istvánt külön elismerésben is részesítették, az Amerikai Rákutatók Társasága emlékplakettel jutalmazta több mint 25 éves tagságát, megköszönve eddigi munkáját és szolgálatát a rákutatás területén. Én is gratulálok, és természetesen megkérdezem, hogy volt-e aktualitása a mostani elismerésnek?
Igen, tehát egyébként már több mint 25 éve vagyok tagja ennek a nagyszerű rákutató társaságnak, ami egyébként több mint 100 éves, sőt közel 120 éves, az American Association for Cancer Research. Ez egy hatalmas szervezet, több mint 50 országból jönnek minden alkalommal a konferenciákra rákutatók, és idén is megrendezésre került az éves konferencia két héttel ezelőtt, most San Diego-ban, és azon túl, hogy már több mint 25 éve vagyok ennek a társaságnak a tagja, idén három tudományos eredményt is bemutathattam, mint kiválasztott a tudományos bizottság arra, hogy bemutatásra kerüljön. Ezek közül az egyik az úgynevezett late breaking kategóriába került bemutatásra. Ez a különösen fontos, klinikailag nagyon fontos eredményeket fogja csokorba, amit mindenképpen sürgősen a onkológusok, rákutatók tudomására kell hozni, úgyhogy erre nagyon büszke voltam, és hát igazából ezek a tudományos eredmények és a hosszú tagság révén jutottam a eszükbe, hogy elismerjenek ezzel az emlékplakettel, és bevonjanak ebbe a körbe, akik ugye a senior tagjai ennek a rákutatótársaságnak, de igazából ami nekem a nagyon fontos az az, hogy amit elértünk közösen a munkatársaimmal, itt magyar kutatókkal, ugye több mint egy évtizedes munka eredményét tudtam bemutatni. Ugye azon dolgoztunk, hogy kifejlesztünk egy olyan módszert, amivel hatékonyan kiválasztható, hogy melyik génhibára ható gyógyszert érdemes egy adott daganatos betegnél kiválasztani, és ezeket az eredményeket mutattam be. Ugye az egyik kutatási eredmény hatalmas adatbázison mutatta be azt, hogy a daganatsejtek érzékenysége hogyan függ össze az általunk kifejlesztett mesterséges intelligencia alapú szoftver predikciójával, tehát hogy az a gyógyszer, amit a szoftver hatékonynak gondol az adott daganatsejt esetében, az tényleg hatékony-e, vagy amiről azt mondja, hogy nem hatékony, arról tényleg az tényleg kevésbé hatékony, tehát itt 36 ezer mérési pont állt rendelkezésre, hogy ezt a korrelációt ugye bizonyítsuk, és ez volt az egyik munka. A másik munka az volt, hogy akkor megnéztük, hogy akkor konkrét daganatos betegek esetében, tüdőrákos betegek esetében ténylegesen azok a gyógyszerek, amiket a rendszer hatékonynak jelez, tényleg hatottak-e a daganatos betegek esetében. Ezt az Amerikai Rákutató Társaság adatbázisán végeztük ezt a vizsgálatot, az úgynevezett GINI adatbázis, amit ugye a kutatók tettek össze pont azért, hogy legyen egy nagy adatbázis, amit mindenki használhat ilyen rendszerek validálására, ellenőrzésére, és itt ugye ezer tüdőrákos beteg, amerikai tüdőrákos beteg adatán tudtuk megmutatni, hogy valóban azok a gyógyszerek az átlagosnál hatásosabbak, amelyeket a mesterséges intelligencia alapú módszerünk kiválasztott.
Egy pillanat, itt hagyd szakítsam félbe, mert hogy ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, és akkor szerintem tudja folytatni a gondolatmenetét.
Igen.
Továbbra is sillabuszként használom a tájékoztató levelét, ebből idézek megint. A konferenciát Leon Panetta, a korábbi amerikai védelmi miniszter nyitotta meg. A téma az volt, hogy a mesterséges intelligencia hogyan forradalmasíthatja az orvosi ellátást. Én azt mondom erre, hogy én azt gondoltam volna, hogy már forradalmasította, és az, amit ön mond, az ezt bizonyítja.
Igen, abszolút. Tehát ugye nyilván az, hogy minden daganatos beteg a Földön egyforma eséllyel férhet a technológia segítségével hozzá a számára jelenleg elérhető legjobb kezeléshez. Ez egy hatalmas eredmény, ugye tudományosan is, és abból a szempontból is, hogy a régiók közötti különbségeket csökkentsük. És valóban egyébként a harmadik tudományos munka, amit bemutattam ugye a late breakingbe, ami pont azt mutatja meg, hogy mi történik akkor, hogyha a valós életben kezelt betegek esetében támogatja a döntést a módszer. Ugye ezt a Curie intézettel kollaborációban végeztük ezt a munkát, akikkel évekkel korábban az ő klinikai vizsgálatukon mutattuk ki először a módszer hatékonyságát, de most nem klinikai vizsgálati adatokat használtunk, hanem real world, tehát valós, most az elmúlt két évben kezelt, nem csak tüdőrákos, hanem különböző daganatos betegségben szenvedő betegek, egyébként 400 betegnek a kezelését követtük nyomon, ahol tudtuk azt igazolni, hogy azok a betegek, akik olyan kezelést kapnak, amit ennek a kiválasztását segíti ez a megoldás, azok tovább éltek. És valóban ennek ez egyrészt van egy tudományos áttörés fontossága, de ugyanakkor valóban van egy globális egészségügyi ellátásra kifejtett potenciális hatása. Egyébként valójában két konferencia zajlott egymás után ott Kaliforniában. Az első volt ez az AHCL, az Amerikai Rákutatótársaság, és a Leon Panetta az pár nappal később nyitott meg egy másik konferencián, ott szintén előadtam. Ő az ENSZ egy affiliált konferenciája volt, ott a Szilíciumvölgyben, a C3 Davos Szilícium Silicon Valley Healthcare Conference, ami pont ezzel foglalkozott, hogy milyen egészségügyi innovációk segíthetik azt, hogy a föld lakosságának a egészségügyi ellátása javuljon, és csökkenjenek a különbségek. Ugye itt Leon Panetta volt védelmi miniszter, nyitotta meg ezt a konferenciát, és ugye sok szó esett nyilván a világpolitikai helyzetről, Kína szerepéről, Amerika, Európa, és hogy ezek között, hogy valójában ugye van egy versengés, de valójában pont az egészségügy egy olyan terület, ahol mindenképpen az emberi kötelességünk az együttműködés, hiszen végül is ez mindenkinek a hasznára válik, és itt nagyon fontosak azok az egészségügyi innovációk, amik könnyen adaptálhatók gyorsan különböző országokban, régiókban. Úgyhogy ezért is ért az a megtiszteltetés, hogy nem csak a onkológusoknak, a rákutatóknak adhattam elő az eredményeket, hanem egy kicsit szélesebb körben, egészségügyi rendszereknek, politikusoknak, befektetőknek, akik, és ott beválasztásra került ez a technológia, 135 jelentkezéből abban a hétbe, amit erre érdemesnek találtak, tehát abban a több 5%-ban, ami szerintük most nagyon meghatározó lehet az egészségügy globális fejlődése szempontjából, és én nagyon büszke voltam, hogy Budapestről elindulva végül is a Szilícium völgy berendezett konferenciákon is a top kiemelt fejlesztések között mutathattam be ezt a magyar innovációt.
Egy pillanat, ehhez kapcsolódik, amit most mond a következő kérdés, ami így szintén idézett, egy héttel korábban az Amerikai Rákutatók Társaságának a szintén Kaliforniában megrendezett éves konferencián, erről beszélt az előbb, a magyar kutatók eredményeit a rangos Rákutató Társaság Tudományos Bizottsága az áttörő orvosi újdonságok kategóriába sorolta. Mindkét konferencián megerősítést kapott, hogy a magyar kutatók nemzetközileg úttörők abban, hogy elsőként mutatnak be egy speciális orvosi mesterséges intelligencián alapuló módszert, amely a személyre szabott terápiás választásokat tudományos klinikai adatokkal alátámasztott módon javítja. Eddig az idézet. Ez azt is jelenti, hogy a magyar rákutatók előbbre járnak, mint például az amerikai rákutatók?
Igen, tehát nem csak amerikai rákutatók, hanem úgy általában a rákutatás.
Tehát mi vagyunk az elsők ebben a kutatási témában, ami azért eléggé fontos, azt hiszem, az emberiség számára.
Igen, azt hiszem, hogy ezt kimerem jelenteni. Nyilván nagyon sok kutatócsoport dolgozik ennek a megoldásán, és fejfel mellett haladunk, és mindenki valamit hozzátesz ezzel, hiszen ez egy hatalmas nemzetközi kutatói közösség, de bizonyos szempontból kijelenthető, hogy nem az én véleményem ez, hanem a Rákutató Társaságnak, a Tudományos Bizottságának a véleménye, illetve a nagy tudományos folyóiratok, ugye a Nature precíziós onkológiával foglalkozó editorjának a véleménye, és ugye a lektorok véleménye, az, hogy ezt a nagyon fontos tudományos problémának a megoldásában élen járunk. Ezt mind a két konferencián megerősítették, ami de nyilván felfoghatatlanul izgalmas, hiszen hatalmas erőforrások mozognak ennek a megoldására, ugye hatalmas cégek, ugye OpenAI, Claude, a Google, Microsoft, tehát hatalmas nemzetközi cégek dolgoznak azon, hogy a mesterséges intelligenciát az egészségügyben minél jobban fel tudjuk használni. Ugye, és ennek ellenére elnézést, az mit, a gondolat, hogy...
Bocsánat, igen. De mit jelent ez a gyakorlatban? Tehát, hogy hallgat minket, általában laikusok hallgatják ezeket a műsorokat, főleg laikusok, akiknek ez nagyon jól hangzik persze, hogy a magyarok rákutatásban világelsők is lehetnek, és hogy ez milyen fantasztikus eredmény, de ez a gyakorlatban, a gyógyításban hogyan manifesztálódik, hogyan jelenik meg?
Igen, tehát ez konkrétan azt jelenti a gyakorlatban, hogy ha valakit ma daganattal diagnosztizálnak Magyarországon is, akkor ma már a diagnosztikai kivizsgálásnak egy alapvető része a daganatszövet molekuláris szintű vizsgálata, annak kimutatása, hogy milyen génhibák okozták a daganatot annál a konkrét betegnél.
Minden esetben a génhibák okozzák a daganatot?
Minden esetben génhibák okozzák a daganatot. Persze az egy másik kérdés, hogy miért jönnek létre ezek a génhibák. Tehát alapvetően a reák betegségnek a lényege az, hogy a genetikai információt hordozó DNS, ami ugye minden sejtünkben jelen van, elindul egy új saját evolúciós úton, tehát elkezd változni, és egyre több génhibát szerez, mutációt, és egyre jobban eltávolodik az eredeti genetikai állománytól, amivel ugye születtünk, és amit próbálunk megőrizni minden sejtünkben az egész életünk során, csak ahogy osztódnak a sejtjeink, és illetve károsodás éri őket, nagyon sokszor a DNS másolása során hibák történnek, ugye ezek a mutációk, és így tud elindulni egy olyan új sejt klón, aminek a genetikai állománya már különbözik a többi normál sejttől, és ezt nevezzük ráknak. Tehát valójában ez a betegségnek a lényege, ez az oka. És ugye én erre tettem fel az életemet 30 évvel ezelőtt, hogy a daganatos betegségeket az okok szintjén kezeljük, tehát azokat a molekulás elváltozásokat, amik okozzák. És ugye az elmúlt 30 évben sikerült kifejleszteni olyan molekuláris diagnosztikai módszereket, amikkel ki tudjuk ezeket mutatni. Ma egy daganatos beteg biopsziás mintájából, tehát egyszerűen azt a szövettani mintát, amit egyébként is feldolgoz a patológus, tovább tudjuk vizsgálni, és meg tudjuk mondani, hogy annak a betegnek melyik hibája okozta a daganatot. Ugye a kihívást azt jelenti, hogy ma már tudjuk, hogy több mint 700 olyan gén van, aminek a hibája daganatot okozhat, és minden egyes génben nagyon sokféle mutáció lehet, tehát gyakorlatilag több millió, és ennek ez kezdetben azt gondoltuk, hogy ez is elég nagy kihívás, de ami utólag kiderült, mint következő probléma az, hogy átlagosan ebből 4-5 génhiba van jelen daganatonként. Minden egyes betegnek van egy egyedi génhiba kombinációja. És a jelenlegi megoldások még csak a génhibákat kötik össze célzott gyógyszerrel, tehát azt tudjuk, hogy melyik célzott gyógyszer melyik génhibára hat. Ugye azt nem tudjuk eldönteni, hogy az ötből melyik génhibára érdemes a gyógyszert adni, hiszen ha véletlenszerűen választjuk ki, hogy melyikre adunk, akkor könnyen lehet, hogy a másik 4, amire nem adtunk gyógyszert, az ellenállóvá teszi a daganatot, tehát rezisztenciát okoz. Tehát nagyon okosan kell kiválasztani azt, hogy melyik kreható gyógyszert választjuk az 5 közül.
Várj csak, és ebben segít a mesterséges intelligencia?
Így van, ebben segít, tehát a Genomate nevű szoftver ugye ebben segít, és ebben vagyunk elsők, hogy nekünk sikerült először bizonyítani, hogy sikerült egy olyan rendszert létrehoznunk, egy matematikai rendszert, ami javítja annak az esélyét, hogy jól választunk az 5 közül a beteg esetében. Statisztikailag nagyobb eséllyel választhassunk olyan gyógyszert, ami az adott daganatban megállítja a daganat növekedést. Ez az a tudományos probléma, ami a megoldásán dolgozunk, mert ezzel lehet valóban személyre szabottá tenni a kezelést, és javítani az eredményeket.
Ebben a gyógyításban benne van az is, mert kétfajta rákkezelés van, az egyikkel elpusztítjuk a daganatot teljesen, a másikkal meg megállítjuk abban a stádiumban, amiben éppen találta az orvos. És akkor az nem terjed tovább, és az is tulajdonképpen gyógyulásnak nevezhető. De hogyan jut el az a fajta eredmény a rákgyógyítóhoz, aki esetleg a világ másik részén van?
Igen, tehát ugye az történik, hogy amikor megtörténik a molekuláris diagnosztikai vizsgálat eredménye, akkor azt fel kell tölteni egy online portálba, és akkor utána a számítógép kielemzi az eredményeket, és felállít egy sorrendet, hogy milyen szerinte az algoritmus szerint mik a legfontosabb génhibák, melyikre ható gyógyszert lenne érdemes választani a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján, és a gyógyszereket is sorba rendezi. És ezt az eredményt kell egy onkológusnak vagy genetikusnak kiértékelni, és összevetni a beteg kor történetével, hogy azok közül a gyógyszerek közül válasszon, ami a beteg klinikai kortörténete és a molekuláris mintázata alapján a legjobb döntés a szakember szerint. Ez elérhető az Egyesült Államokban is, és Magyarországon is elérhető, mivel van olyan amerikai genetikus kollégánk, aki már használja ezt a rendszert. Tehát végül is, hogyha egy magyar betegnek van olyan molekuláris diagnosztikai lelete, amelyben több génhiba van jelen, akkor mi itt le tudjuk ezt futtatni, ezt az elemzést, és tulajdonképpen egy másodvélemény formájában a beteghez hozzájut, illetve a kezelő orvosa. Az, hogy ez széles körben elérhető legyen az egész magyar egészségügyi ellátó rendszer számára, ez egy nagyon fontos cél, amit én nagyon-nagyon ambicionálok, hiszen ugye egyrészt a betegeknek azt szeretnénk, hogy tovább éljenek, hogy sikeresebb legyen a kezelésük, másrészt meg szeretnénk csökkenteni a felesleges, a hatástalan, ugyanakkor rendkívül költséges kezelések számát, hogy azok az erőforrást át lehessen csoportosítani az új innovatív gyógyszerek gyors befogadására, illetve az egyedi méltányossági engedélyen keresztül több beteg férjen hozzá olyan új, akár életmentő gyógyszerhez, ami neki jó lehet. Tehát ugye a meglévő erőforrásokat tényleg sokkal hatékonyabban használjuk, szóval, hogy még több életet tudjunk megmenteni a még személyre szabottabb kezelés megtervezésével.
Ez mennyibe kerül ma Magyarországon? Azért kérdezem, mert hogy ez bizonyára nyilvánvalóan tudja, hogy bizonyos ráktípusok előfordulásában rendkívül rosszak Magyarországon a statisztikák. Van olyan rákbetegség, aminek előfordulásában elsők vagyunk Európában, sőt az egész világon. És hogyha valaki mondjuk hallgatja ezt a beszélgetést, amit önnel folytatok, és van egy ilyen hozzátartozója, vagy ismerőse, akkor hogyan tud önnel, vagy ezzel a módszerrel kapcsolatba lépni, ha mondjuk nincs neki pénze?
Igen, hát ugye, ha nincs pénze, ugye azt tudjuk mondani, hogy egyrésztről ami jó hír azért, hogy már Magyarországon azért a legfontosabb gének vizsgálata rutinszerűen megtörténik. Ez is nagyon sok harcunknak az eredménye, amit sokan én is és mások is harcoltunk, hogy legalább azok a gének, amikre már elérhető Magyarországon gyógyszer, és kötelező a vizsgálatuk, legalább a kötelező gének vizsgálata megtörténjen, és ez azért ma már elmondható, és ez a közfinanszírozott ellátás keretében megtörténik.
Tehát, hogy ez elvileg biztosítás alapon megy.
Igen, tehát a legfontosabb gének vizsgálata az, hogy a teljes molekuláris profil vizsgálata megtörténjen, illetve ennek a számítógépes elemzése, ez még nem része a közfinanszírozott ellátásnak, de el szeretnénk, hogy hozzá váljon minél hamarabb.
Hogyan látja? Most ugye történt egy rendszerváltozás. Történik egy rendszerváltozás. Az előző egészségügyi rendszerben nem tudom, hogy milyen volt önnek a kapcsolata, vagy az ön cégének a kapcsolata az egészségügyi kormányzattal, de itt a magán szférát nem nagyon támogatták, vagy nem nagyon lehetett velük szerződéseket kötni állami és magán között. Mit gondol a mostani újabb rendszerben? Esetleg ez megtörténhet? Mármint az, hogy ha valakit kivizsgálnak, azt az állam biztosítási szinten finanszírozza?
Igen, hát nyilván nagyon, én is nagyon izgatottan várom az új kormánynak az intézkedéseit. Ugye azt fontos látni, hogy igen, tehát ugye a kutatás, hogy én is tudtam Magyarországon kutatni, de ugyanakkor az új orvosi innovációt a közfinanszírozott ellátórendszerbe nem tudtuk elérhetővé tenni. Itt ebben nagyon sokat kell tenni abban, hogy valójában az egészségügybe gyorsabban hozzáférjenek a betegek az innovatív diagnosztikai megoldásokhoz, gyógyszerekhez, digitális megoldásokhoz. Ugye valójában az egy szemléletváltás kell, hogy azt érezzük, hogy amit legalább Magyarországon kifejlesztettünk új orvosi módszereket, legalább azok elérhetővé legyenek közfinanszírozottan. Ugye ez valamiért az előző időszaknak nem volt prioritása. Ugye mindenképpen, és ez nagyon fájó volt nekem az elmúlt 5 évben, hogy a nemzetközi sikerek mellett, hogy kint vagyunk Amerikában, valójában nagyon nehezen férnek hozzá magyar betegekhez közfinanszírozottan. Tehát ez konkrétan ez egy olyan terület, amiben nagyon remélem, hogy változás lesz.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, és én is bízok abban, hogy az új egészségügyi miniszter, ugye Hegedű Zsolt ebben a dologban komoly lépéseket fog tenni, mert nem csak a rák gyógyításnál fontos ez, hanem egy sor más betegség esetében is nagyon fontos lenne, hogy közfinanszírozottak legyenek azok a gyógymódok, amelyek eddig csak magánszférából lehettek elérhetők. Peták István a Genomate Health és alapítója és tudományos igazgatója, az OnCompass Medicine alapítója volt a vendégem. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Utópia.
Ismét elérte hazánkat egy nagyobb szaharai porvihar, az internetet pedig ezzel egy időben elöntötték a jelenséggel kapcsolatos szélsőségekbe hajló összeesküvés elméletek és álhírek is. A Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutató Központjának munkatársai több mint 15 éve tudományos kutatásokat végeznek a szaharai porviharok hatásaival kapcsolatban, ezért erkölcsi kötelességüknek tartják, hogy a kutatásaik fókuszában álló kérdéskört érintő hamis információk ellen felszólaljanak. Itt van velünk Varga György, a Hunren Földrajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mióta jelennek meg hazánkban a szaharai porviharok?
A szaharai porviharok teljesen természetes jelenségként már évmilliók óta. Lényegében a szahara kialakulása óta, tehát mondjuk egy ilyen cirka 5 millió éve itt vannak a légkörben, és elérték ekkor is már az európai kontinenst, így nyilvánvalóan a hazai viszonyok tekintetében is ezek már régóta velünk élő események.
Miért van az, hogy én nem emlékszem porviharokra, pedig gyerekkoromban rengetegszer voltam olyan helyeken, ahol feltűnt volna, hogyha porvihar van. És senki nem is mondta azt, hogy Magyarországon vannak porviharok, csak az utóbbi időben olvasni az újságokban erről.
Ez ilyen több komponensből összetevődő kérdés. Elég jó marketinget csináltunk neki mi az elmúlt időszakban, de ennek a hátterében azért nyilvánvalóan az áll, hogy az éghajlatváltozás következtében ezeknek a porviharos eseményeknek a gyakorisága is megnőtt. Végignézve azonban különböző hírforrások, napilapok, ismeretterjesztő kiadványoknak az archívumait, elő-elő kerül már az 1800-as évek végéről, az 1900-as évek elejéről is egy számos olyan híradás, amikor ezekről beszámoltak, és hogy epizódikusan azért elő-elő fordultak. Ezt nyilvánvalóan sokszor nem tudták egyértelműen a szaharához sem kötni, csak hogy valami érdekes jelenség jelent meg, sáros eső, hullott, esetleg piros hó, vagy ténylegesen megjelentek a felszínen ezek a porszemcsék. Egyes kutatók ezt már akkoriban is azért a szaharához kötötték, de az is kétségtelen tény, hogy az elmúlt másfél évtizedben nőtt meg ezeknek a szaharai porviharos eseményeknek mind a száma, mind az intenzitása. Tehát a gyakoriság és az intenzitása is jelentősen megnőtt az elmúlt ténylegesen másfél évtizedben. Ahogy a mi kutatásaink is mutatták, 1979-től rendelkezünk olyan műholdas adatbázisokkal, olyan műholdas mérésekkel, amelyek alapján ezeket a szaharai porviharos eseményeket visszamenően nagy biztonsággal azonosítani tudjuk. Ezekből láttuk, hogy mondjuk 80-as, 90-es években, de még a 2000-es évek elején is évente 3-4-5 ilyen esemény történt, nagy valószínűséggel senki észesen vette, esetleg az égkékje kicsit sárgásabb volt, és nagyon-nagyon ritkán kilepedett, tehát az eső kimosta, és akkor megjelentek azok az esőcseppek, amelyekben benne volt a por, mint amelyet itt mondjuk a Dél-Dunántúlon utoljára ma reggel tapasztalhattak, akik kimentek megnézni a húsvétkor olyan szépen lemosott kocsijukat, hogy most megint ez történt, hogy ezek az esőcseppek megjelentek, és tiszta sárral bekenték a kocsit. Tehát az másfél évtizedben ezeknek a gyakorisága, intenzitása megnőtt, és évente akár 10-15 alkalommal is itt lehet a szaharai por fölöttünk, és egyre gyakrabban tapasztalhatjuk azt is, hogy a csapadékkal ez bizony ki is mosódik.
Mióta tudják azonosítani a tudósok az itteni porvihart a szaharai porviharral, vagy a szaharai porral az itteni port? Ez mióta evidencia a tudósok számára?
Ahogy mondtam már, a 20. század legelején is, amikor itt a nagy magyar földrajz tudósok, vagy földtudósok, úgy általában Lóczi Lajos, Csolnok Jenő, Tejc Péter, ők vizsgálták ezeket az anyagokat, akkor már ők is a szaharai eredetet tudták bizonyítani. Nem csak akkor már rendelkeztek olyan meteorológiai információkkal, hogy most ténylegesen ezek a légtömegek honnan származnak, ők a világutazók voltak, ők tapasztalták ezt akár a Szaharában, az ázsiai térségben is, hogy nagy távolságokra jut ez a poranyag, és képes eljutni több ezer kilométeres távolságra. Számukra ez nem volt fura, hogy például a Balatonra kihelyezett csónaknak a fedélzetére kirakott mérőállomásokon kiülepedő poranyagot nem feltétlenül helyi eredetű, hanem akár érkezhetett a Szaharából is. Az ilyen igazi keményebb műszeres mérések, ezek ténylegesen így a 80-as évek elejétől vannak viszont meg, amikor minden egyes porgyaros eseményt, ami a Szaharából származhatott, ezt azonosítani tudunk.
A közösségi médiában is megszaporodtak a félrevezető találgatások és álhírek. Vannak, akik nem csak a por származását vonják kétségbe, hanem azt is állítják, hogy szándékos mérgezésről vagy repülőgépes permetezésről van szó, mindenféle bizonyíték nélkül. Valójában minek köszönhetőek a szaharai porviharok? A globális felmelegedésnek? Illetve most már éghajlatváltozásnak nevezik.
Igen, igen, ezen vannak viták, és felmelegedésnek hívjuk, vagy klímaváltozásnak, de az kétségtelen, hogy ehhez az antropogén eredetű, jellemzően üvegházhatású gázok többletkibocsátása által történő általános felmelegedés irányába mutató klímaváltozás miatt alakulnak ki ezek az egyre gyakori porgyaros események, legalábbis azok a fajtájuk, amelyik Európa irányába szállítja magát a poranyagot. Ennek a hátterében mi be tudtuk azonosítani, hogy ez a föld golyónak az egyenlőtlen felmelegedése állhat a hátterében, tehát hogy a sarkvidéki területek sokkal jobban melegszenek, mint az alacsonyabb földrajzi szélességek térségei. És ez a hőmérséklet különbség, tehát a hideg és a meleg zónák között, ahogyan lecsökken, ez megvonja azt az energiát is, amely a magasban futó, magas légköri futóáramlásokat, a jetstreameket lényegében irányítja. És hogy ez az energia ez egy kicsit gyengébb lesz ott a magasabb légkörben, ez a jetstream is egy ilyen lomhább, lassabb, sokkal inkább meanderezőbb, hullámzóbbá váló áramlássá alakul át. Sokkal gyakrabban történnek olyan események, amikor akár hideg betörések történnek, vagy akár ezeknek a hullámzóvá váló áramlásoknak a délről érkező ágán találjuk Magyarországot, amelyek viszont pontosan a Szahara térségéből szállítják majd ide ezt a poranyagot.
Milyen mezőgazdasági károkat okoznak hazánknak ezek a porviharok? Okoznak egyáltalán kárt?
Helyi porviharok tudnak inkább mezőgazdasági kárt okozni, akár veszük azt, hogy a növények leveleit, ezek a szél által elfújt szemcsék meg tudják sebezni, vagy akár az állatokat is, de hát leginkább amiatt, hogy a helyi porviharok során a talajainknak a humuszban leggazdagabb részeit, anyag mennyiségét szállítják el a szelek. A Szaharából ide fújt poranyag az ilyen jellegű kárt nem tud okozni.
De ezek a vöröses, narancssárga porszemcsék miből állnak? Tehát miből vannak ezek, a szilíciumból, vagy miből?
Ezek a, megvizsgálva ezeket a kiülepedett poranyagokat, teljesen közönséges ásványokat fogunk találni. Összetételében alig-alig tér el a hazai talajainknak az ásványos összetételétől. Ezek jellemzően igen kvarcból állnak, tehát a szilícium-dioxidból, illetve földpártokból, amelyek itt is a talajaink leggyakoribb ásványai, agyagásványokból, kalcitból, dolomitból, gipszből. Ezeknek a felületét ugye bevonja az a rozsdaanyag, amit ugye nyilvánvalóan a sivatagnak is a vörös színét adja, tehát a legkülönbözőbb basoxidok, amelyek aztán a mágneses tulajdonságaikat is meg tudják határozni.
Azt olvasni az önök tájékoztatójában, de erre már az előbb válaszol, de valami még hiányzik nekem belőle, mégpedig, hogy a Hunden Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont kutatói 1979-ig visszamenően több mint 280 szaharai porviaros eseményt azonosítottak a Kárpát-medencében. Megfigyeléseik szerint ezek száma és intenzitása az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt. Tehát az elmúlt évtizedben, ami azt jelenti, hogy 2010 és 20 között mondjuk. Ekkora a különbség, ami 2000 és 2010-ig zajló folyamatokban a globális felmelegedésnek, vagy a klímaváltozásnak?
Igen, mi a kutatásainkban egyértelműen ezt tudtuk beazonosítani, hogy ezek a megváltozó magas légköri áramlások olyan gyakoriak lettek, hogy az, hogy most korábban volt 3-4 esemény évente, ahelyett lett most 10 vagy akár 15, de inkább mondjuk akkor 10-12 ilyen esemény, az egy akkora változás, hogy ebben az időszakban történt tényleg a porvörös eseményeknek jelentős hányada. És mi ennek a hátterében ezt a folyamatot azonosítottuk, melyet későbbiekben spanyol, illetve francia kutatók is a saját térségeikre vonatkozóan szintén megerősítettek.
De van egy rémisztő dolog is, amire felhívják a figyelmet, ami szinte hihetetlen is, de önök azt írják, hogy közvetlen kapcsolat van a légszennyezés és a csökkenő születésszám között.
Igen, ez ugyanebben a sajtóközleményben jelent meg, viszont az nem is a mi kutatóközpontunkhoz tartozó kutatásokhoz kapcsolódott, hanem az nyilvánvalóan a Hunren, mint egy teljes tudományos palettát lefedő kutatási hálózat, meg egy másik kutatása is belett ebbe a...
Tehát nem a szaharai szennyezés általánosan a légszennyezés.
Igen.
Az csökkenti a születésszámot, de ezt lehet tudni, hogy ennek mi az oka?
Igazából ebben a kutatásban én abszolút nem vettem részt, és ezzel kapcsolatban nem is tudnám akkor ezt így részleteibe menően megmondani.
Akkor egy másik kérdés még pedig az, hogy hozhatnak-e ezek a viharok maguk a radioaktív részecskéket is?
Ugyanúgy, mint ahogy bármely jelentősebb porvihar, vagy akár bármilyen felszíni áramlás is, igen, képes magával hozni radioaktív szemcséket is. És különösen érdekes, hogy...
Volt ilyen?
Volt ilyen, igen. Az elmúlt évben is megjelent egy tanulmány, amelyben egyértelműen kimutatható volt az, hogy nem is amerikai, nem is szovjet kísérleti atomrobbantásban, hanem francia atomrobbantásnak a radioaktív izotópjait sikerült beazonosítani Európába eljutó szaharai porviaros esemény kiülepedett poranyagából. Viszont ez a radioaktív izotóp mennyiség, ez mindenféle egészségügyi határértéknek a töredékét érte csak el. Szóval abszolút teljesen veszélytelen volt.
Igen, de mire utalhatott az, hogy mégis azért valamennyi radioaktív részecskét csak eljutott Magyarországra, amelyet a franciáknak tulajdonítanak? Feltételezem, hogy az atomenergiával foglalkozó kutatóintézetek azok pontosan tudják, hogy melyik atomrobbantás vagy atomkísérlet származik Franciaországból, Oroszországból, Egyesült Államokból, Angliából, stb. Tehát mi történt, hogy mit csináltak a franciák? Hát csak nem robbantottak.
Nem, ezek a régi, a hidegháború idején történt kísérleti atomrobbantások területéről származtak, amelyek ott voltak a Szahara térségébe. Ezért mutatták ki a szaharai portba a franciák, Franciaország területén egyébként ezt a poranyagot, tehát ez a sivatagból származott, azokból a térségekből, ahol ezeket kísérleti atomrobbantásokat a 60-as, 70-es években végezték.
Aha. Volt szó ebben a beszélgetésben már a globális felmelegedésről, vagy a klímaváltozásról, és önök azt írják, hogy a légköri por csökkenti a földfelszínt elérő napsugárzás mennyiségét, mivel visszaveri, illetve elnyeli és szórja a fényt. De ez nem csökkenti a globális felmelegedést, a klímaváltozást?
De, hogy lényegében az összes olyan légszennyező anyag, amelyek ezzel a szállópor fogalma alatt vannak a köztudatban, ezek az üvegházhatású gázokkal, illetve a egyéb felszín átalakítási folyamatokkal ellentétes, tehát hűtőhatást fejtenek ki. Viszont ezek a természetes poranyagok annyira azért nem képesek ellensúlyozni az antropogén hatásokat, hogy ezt megéreznénk. Ezek a természetes folyamatok ténylegesen csak annyiban jelennek meg számunkra fontosként, hogy magát a napelemes energiatermelést tudják egy kicsit visszavetni.
Tehát, hogy hiába fogja vissza, azért ez egy érdekes dolog, tehát hiába vesz valamennyi Celsius fokot vissza a szaharai por abból, ami a klímaváltozásnak tulajdonítható, még így is rosszul járunk mi emberek.
Igazából igen, különösen itt tényleg Európában, mert amikor a szaharai por megjelenik, az azt jelenti, hogy Afrika felől érkeztek ezek a légtömegek, tovább egyértelműen melegebb lesz itt regionálisan.
Magyarország melyik részét sújtja a legjobban ez a szaharai por, vagy egyáltalán ez nem is foglalkoznak a mezőgazdászok?
Hát a mezőgazdászok nem hiszem, hogy ezzel annyira foglalkoznának. Nagy átlagban körülbelül az egész ország területét ugyanolyan gyakorisággal érik el a porjúros események. Nyilván egy kis különbség talán megállapítható pontanak. Még az országunknak is van egy viszonylag nagyobb kiterjedése, amelyik része közelebb van magához, a Szaharához, az egy kicsit nagyobb mennyiségbe tud kapni ebből, illetve az, hogy a maga csapadék vonulása ezzel kapcsolatosan hogyan történik meg, az, ami meghatározó. Tehát ahol csapadékosabb az idő, ott azért több poranyag is ki tud ülepedni, amikor érkezik a szaharai por.
Nem szeretnék hisztériát kelteni azzal, de most száj- és körönfájás járvány van Magyarországon. Igen. Ez a ragadó száj- és körönfájás, ami állítólag a szél segítségével is egyik pontból a másikba tud kerülni már, mint a vírus. Még egy ilyen szaharai porviharba is kerülhetnek ilyen jellegű vírusok, amelyek kvázi ilyen betegségeket terjesztenek?
Én erre vonatkozóan tudományos publikációt abszolút nem olvastam, hogy ennek a vírusnak a terjedését ez befolyásolni tudná. Az kétségtelen tény, hogy akármilyen légáramlásba, amiben van valamilyen anyag, olyan minőség és felbontású mérések tudnak megtörténni, bármit ki lehet mutatni lényegében ma már, de olyan kis mennyiségekről van ilyenkor szó, amelyek ilyen szempontból irrelevánsak.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Varga György, a Hunren Földrajztudományi Intézet tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Viszonthallásra.
Köszönöm, viszonthallásra.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.